Szép napot mindenkinek! Fehér Marian vagyok, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is V. Barna Erika, kézírás kutató, grafoterapeuta, pályaválasztási szakértő. Nagyon-nagyon sok mindenről beszélgettünk már, de ami a legbiztosabb, hogy az írásunkban benne van mindenünk. A személyiségünk, az aktuális idegrendszeri állapotunk, az élethelyzetünk, a motivációink, az, hogy mifelé lehet minket vinni, vagy nem vinni, akár látható rajta egy rejtett kimerültségi állapot, látható rajta egy rejtett tehetség, amit ki lehet bontakoztatni. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes tudomány, roppant aprólékos, gondolom, hogy nagyon sok kutatás kell ahhoz, és nagyon sok vizsgálat ahhoz, hogy ki lehessen mondani dolgokat. De Erikának több könyve is megjelent már, és ezek közül az egyik legsikeresebb, és hogy mondjam, leginspirálóbb az a Csontváriról szóló könyv, ami az ő élettörténetét meséli el, és talán még azt a véletlent is, hogy hogyan lett ő egy teljesen átlagos munkát végző emberből, mire föl is kezdett ő el a saját tehetsége felé menni.
Hát Csontváry írása a művészi látvány. Fantasztikus, most ugye nem tudjuk itt bemutatni, de a látása is már megnyugtatja a szemet, és egy olyan művészi élményt nyújt, akár egy festmény. Jó nézegetni a 100 évvel, 200 évvel ezelőtti írásokat, mert sokkal több művészi élmény volt benne. Mai ember nagyon praktikus, és azt lehet mondani, kiaknázatlanul hagyjuk azt, hogy a kézírás egyéni teljesítmény, és mindannyiunk egyéni művészete, egyéni művészi alkotó lehetősége zajlik benne. Na hát Csontváry kézírásában ez a művészi teljesítmény jelen van, de ez a lelkületéből következik. Nyilvánvalóan 100 évvel ezelőtt nem mindenki úgy írt, de ez a különleges kézírás jelezte azt már gyógyszerész állapotában, tehát 26 éves kori kézírását látva, gyógyszerészként már ott rejlett benne a festői tehetség, a kézügyesség, amelyet aztán kibont.
Tehát de ő, egyébként neki semmi nem volt, ami a festészet felé vitte volna.
Ő ezt nem tudta, tehát ezt tudatlan, öntudatlanul hordozta. Tehát valójában a kézírás egy tudatosan és öntudatlanul szerkesztett jelenség, és ebben pontosan ezért lehetnek benne a nem számunkra kevésbé tudott tehetségek vagy adottságok. Tehát az a lényeges, hogy arra csodálkoztam rá, hogy mennyire mutatkozik már abban az állapotában is ez a tehetség, amikor neki halvány fogalma sem volt arról, hogy hogy alakul az élete. Tehát jelen van a gyógyszerész precizitása, pontossága, tehát nagyon-nagyon szép, gondos, míves írást láthatunk, tehát a gyógyszerész egy grammal többet mér, már probléma lehet. Tehát nagyon fontos az, hogy aprólékosan, nagy odafigyeléssel, nagy koncentrációval végezze a munkáját. Ő gyógyszerészként nagyon sikeres ember volt. Amikor festői pályára állt rá, akkor javasolták is neki, hogy a jól menő gyógyszerészi pályát ne adja föl, de az a misztikus élmény, az a mondhatni mindenki által ismert misztikus élmény elindította őt, és ez a fantasztikus lelkiismeretesség, ami benne volt, ha ő kap egy égi szózatot, vagy kap egy isteni útmutatást, akkor azt neki akkor is meg kell tenni, hogyha még abban analfabéta. Mert hogy úgy indult el, hogy azt sem tudta, hogy milyen ecsetet, milyen vásznat használjon. Nem voltak gyerekkori írás gyakorlatai. Az iskolában nem tanult rajzot. Semmit nem tudott akkor, amikor megkapta az elhívást, hogy te leszel a világ legnagyobb naput festője.
És ezt hogy kapta meg?
Nagyobb Ráfelnél. A történet alapján a gyógyszertár előtt állt, éppen egy délutáni pihenő volt, és látott egy ökrös szekeret, és annyira megragadta maga az élmény, hogy egy recept hátuljára egy szén ceruzával ráfestette a látványt.
Úgyhogy soha ilyet előtte
soha ilyet nem festett, és a főnöke, mikor odállt, mellé állt, elcsodálkozott, és azt mondta, mit akar, hisz maga festőnek született, és erre mindketten nagyon elcsodálkoztak, hogy eddig szóba sem jött. Tehát így indul el. És innen kezdve...
De jó lenne, nem? Ez olyan jó lenne, hogy átsorognék itt kint, és valaki odajönne, és azt mondaná, hogy ez is ez lesz veled. Ne aggódj te semmi fölött.
Hát nagy kegyelem, de neki két szentőse is volt. Tehát ő nyitott volt arra.
Mert persze ettől még meg kellett ezért dolgozni, csak hát.
Igen. Hát 10 éven át készült valójában arra, hogy elinduljon a pályán. Fantasztikus az, hogy a kézírásán is látszik, hogy ő nem a fiatalok bohó életét élte, tehát nagyon körültekintő volt, nagyon megfontolt döntéseket hozott, és ebben az esetben is alaposan előkészítette azt a hátteret, hogy ő festőként tudjon dolgozni. Mm. Tehát anyagilag megalapozta.
Hát ilyen értemben viszont akkor precíz volt, tehát nem egy bohém valakit. Na, de hát ugye ott volt a gyógyszerészethez kellő precizitás.
Abszolút, tehát nagyon komoly gondolkodású volt, igen. És nagyon aktív volt a közéletben, tehát valójában ő gyógyszerészeti kézikönyvet is írt, meg akarta reformálni a gyógyszerészetet, sőt, sikerült is bizonyos dolgokat elindítania. Beleszólt abba, hogy a tanári pálya hogyan alakuljon, tehát hozzásegítette a magyar nyelvű óvoda kialakításához a pedagógusokat. Folyamatosan azon gondolkodott, hogy hogyan lehetne a Magyarországot, a magyar nemzetet emelni. Tehát hogyan lehet sikeresebb a magyar gazdaság, és a selyemhernyó tenyésztést javasolta például, hogy ez a népgazdaság számára nagyon kedvező lehet. Tehát ebből az aktív életből hirtelen pályát módosítani óriási energia, és hatalmas, hát tehát egy új koncepció kell ehhez hozzá, egy új életszakaszt kell megtervezni, és azt gondolom, hogy voltak lelki vívódásai látható is a kézíráson, hogy ez nem volt könnyű számára. Marsalbotot kaptam az üres tarisznyámba, mondta ő, így fogalmazott, de lépésről lépésre fölépítette.
Te, téged miért érdekelt ennyire az ő története?
Nagyon szeretem Csontváry festményeit, és érthetetlen volt számomra, hogy miért titulálják őt őrültnek. Tehát valóban az volt, vagy ez tévedés, ezt szerettem volna megnézni. És az irattárban, a Nemzeti Galéria kézirattárában rengeteg Csontváry levél volt, vagy Csontváry kézirat jegyzet, ezeket átnéztem, és egyértelműen jutottam arra a következtetésre, hogy szó sem lehet semmiféle személyiségzavarról, szó sem lehet skizofréniáról, tehát semmi nyoma a kézírásban ennek. Kutattam a Nyírő Gyula kórházban is. Elvégeztem Sotén olyan kurzust, ahol a személyiség torzulásokkal, személyiség zavarokkal megismerkedtem. Tehát fontos volt, hogy valóban közel jussak ehhez a témához. Nyilván van ennek szakirodalma francia grafológiai vonalon is, de minden oldalról, bárhogyan is néztem, semmi nyoma nem volt annak, hogy ő személyiség zavarral küzdött volna, sőt nagyon is egészséges, céltudatos, humánus és fantasztikus lény volt, mondhatni polihisztor, mert olyan kiugró tehetség, hogy bármihez nyúlt, abban olyan lényeglátást és tisztánlátást mutatott föl, amit nagyon kevesek.
Én úgy emlékszem, hogy a legnagyobb sajtóvízhangja ennek volt, ennek a könyvnek.
Valóban, igen. Nagyon sok előadást tartottam, sok helyre hívtak. Mindenkit nagyon megmozgat Csontváry személyisége, és ez a különleges életút, hogy egy olyan helyzetből, mondhatni, hogy nulláról elindulva, pillanatok alatt meredek pályát leírni, ez inspiráló. Az, hogy nem hallgatott senkire, tehát elküldte az első rajzait Keleti Mártonnak, a kor nagy festőjének, aki azt mondta, hogy hagyja abba, ezek ilyen gyermeki rajz firkálmányok. Nem érdemes erre energiát fordítania, mert hogy nincs hozzá tehetsége, adottsága. Tehát rengeteg hátráltató tényező volt. Ennek ellenére a hite vitte, és az a tudat, hogy neki ezt meg kell tennie, hiszen ez egy égiek által elrendelt küldetés. Tehát sokszor elmondta, hogy a sorssal nem lehet tréfálni, ezért is adtam ezt a könyvcímet, és valóban az egész életútja azt mutatja, hogy a sorssal nem lehet tréfálni. Ami a jóslat volt, vagy a felkérés, az elhívás élményben, azt ő végigcsinálta.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, V. Barna Erika, kéziráskutató, grafoterapeuta, pályaválasztási szakértővel. Maradjatok!